49. Éreztem, hogy meleg van. A galagonyafák némi árnyékot nyújtottak. A zombori strand felé gyalogoltam. Sokan külön-külön társasággal mentek abba az irányba. Én harmadmagammal voltam. Velem tartott Milán, gyerekkori barátom, és Sára, valamikori osztálytársam. Már az elején kikötöttem, hogy én vezetem a társaságot, mert én ismerem legjobban a legrövidebb utat. Állandóan irányt változtattunk, hallgattak rám. Mindig arra mentünk, amerre mutattam. Az okoskodásomnak az lett a vége, hogy eltévedtünk. A strand a híd mellett volt. Oda kellett eljutnunk, de mi egy erdőbe értünk. A ritka lombozat alatt erdei gombák nőttek. Sára szedni kezdte őket. Úgy kellett rászólni, hogy vigyázzon, mert közülük senki sem ismerte a gombafajtákat. Akár mérgező is lehetett közöttük. Mi most gombakirándulásra vagy fürdeni indulunk, kérdezte Milán jogosan. Sára eldobta a gombákat és sértődötten előre indult. Mi ketten utána iramodtunk, az erdő végén ott állt a híd. Csodálkozva néztem, mert erről az oldalról még sohasem közelítettem meg a strandot. Amikor közelebb értünk, megjelent előttem a vízparthoz vezető homokos lejtő. A lejtő szélei cölöppel voltak kirakva, mint egy útszakasz, így most már nem lehetett eltévedni. Az egész parti részt is homok borította. Rengeteg felnőtt és gyerek élvezte a strandolást. Annyian, hogy testrészeik szinte összeértek. Az érzékeny bőrű Sára nem napozhatott, csak olyan helyen és vízben fürödhetett, amely nem sós. Itt a strandon pedig olyan víz nem volt, hiszen a tengerparton sétáltunk. Igaz, a homokban néhol kis medencék keletkeztek az eső vagy a gyerekek buzgósága következtében. A strand egyik felső szakaszán nagyobb, de jelentéktelen külsejű bódé állt. Ott kaptak helyet a mentők. Sára oda igyekezett, meg akarta tudni, melyik víztócsa lenne számára a megfelelő. Amikor beléptünk, elragadó terem tárult elénk. A mennyezetről csillár lógott. Kerek ebédlő asztal négy faragott székkel állt a szoba közepén. Ott üldögéltek ketten, egy fiatal ember és egy lány. Kristálypohárból iszogattak, feltételeztem viszkit. Mentők voltak. Azért ismertem fel őket, mert mindketten piros fürdőruhát viseltek. Olyant, mint a Baywatch filmsorozat színészei. A sarokban kanapé hevert a tévékészülék irányában, a másik sarokban pedig felszolgáló kocsi tele italokkal. Nem zavartatták magukat, mert látták, hogy nincs szükség sürgős beavatkozásra, ezért a lány csak megkérdezte, miben segíthetünk. Sára az édesvízű medence iránt érdeklődött. Megtudta, hogy a környéken sajnos nincs olyan. Külön felhívták a figyelmét, hogy a nap elpárologtatja a vizet a kis tavacskákból, ezért nagyon sósak. Ennek hallatására kétségbe esett. Eljött a strandra csak azért, mert fürödni szeretett volna, de nem sikerült neki. Visszaindultunk a napozó embereken keresztül a homok dombocskákon át. Útközben találkoztunk egy bőrgyógyásszal, Sára tőle is segítséget kért. Sajnos a doktor nem tudott a helyszínen tanácsot adni. Átadta névjegy kártyáját és megkérte, hogy keresse fel a rendelőjében. Felértem a hídra. Ott ült Józsi egy piros nyitott versenyautóban. Megirigyeltem. Nekem is kellett volna egy olyan. Józsi meglátta az arc kifejezésemen, hogy mennyire szeretnék egy ilyen autót, ezért kiszállt belőle és megszólalt. A tiéd. Nekem már nem kell, mert csak gond van vele. Nem értettem, milyen gond lehet egy ilyen gyönyörű autóval, de nem is érdekelt. Beültem és elszáguldottam a város felé. Lassan hajtottam végig a főutcán, hogy mindenki láthassa, milyen szép és drága autóm van. Sára sétált arra, integetett, hogy álljak meg. Meg is tettem. Amikor ki akartam szállni, az autó kabinja becsukódott a fejem fölött. Az ajtót nem lehetett kinyitni. Úgy ültem benne, mint egy zárt dobozban. Elcsodálkoztam azon, hogy így és ilyen gyorsan kabrióból kupé lett. Sára is odarohant, és kívülről cibálni és ütögetni kezdte az ajtót. Az ajtó nem reagált, pár perccel később a műszer falon lévő monitoron megjelent az alábbi szöveg. Csak a kémény mellett lehet parkolni. Milyen kémény? Kérdeztem magamban. Igaz, hogy Józsi panaszkodott, hogy megunta a kocsit, mert sok gond van vele. Ez lehet a gond? Új szöveg jelent meg. Elviszlek oda. Azzal beindult a motor, és néhány perc múlva egy udvarban találtam magam. Az udvar hátsó részében állt a terebélyes garázs, abban pedig egy téglából épített kémény. Az egyszer egy négyzetméteres alapú kémény a garázs tetejéig ért. Az alján nagyobb nyílás tátongott. A nyílás mellett ott lógott az utasítás. A nyílásban nagy halom családi kör és 7 nap heti lap volt. Az utasítás szerint azokat kell elégetni és a megmaradt hamut egy kis acélszelencében tárolni. Abból a hamuból kell az autó motorjába önteni, mert attól lesz gyors, erős és magas. Az utóbbit csak akkor értettem, amikor mindent végigcsináltam. Beültem a kocsiba, és hirtelen olyan magas lett, hogy vigyáznom kellett, be ne üssem a fejemet az ajtófélfába. Az udvaron már várt Sára és Milán, csodálkozva néztek fel rám. Integettem nekik, és már azon törtem a fejemet, hogy talán jó lenne valakinek elajándékozni ezt a versenyautót. Milánnal ott ültem a bisztró gazdagon berendezett éttermi részében. A sarokban a bárpult mellett sorakoztak a magasított ülőhelyek. A falakon képeslapok és reklámplakátok sorakoztak. A reklámok főként a villanygazdasághoz fűződtek. Nem csoda, hisz az atomerőmű klubjában voltunk. Mivel munkaidő alatt várakoztunk, nem sok dolgozót láttam a helyiségben. Legtöbben kávéztak, néhányan pedig reggeliztek. Megkívántam a kávét, és oda mentem az automatához, hogy töltsek magamnak. Fehér jumbo bögrébe folyt a sötétbarna kávé. A kávét ingyen adták, a reggeliért jelképes összeget kellett fizetni, hiszen a vállalat nagyon jól állt pénzügyileg. Engem bíztak meg, hogy az erőmű részére vásároljam meg a keveset használt önkormányzati focipályát. Ott várakoztam Milánnal, hogy a titkár szólítson és bevezessen az igazgatóhoz, hogy megbeszéljük a részleteket. Nem sokára megjelent az igazgató titkára, egy szakállas, de kopaszodó fiatalember. Nem hozzánk lépett, hanem egy nyugodtan reggeliző férfi elé állt. Hangosan ocsmány szavakkal leszitta és mindenféle csúfos jelzőkkel illette. Amikor meglátott, hozzám lépett és engem is szidalmazni kezdett a kávézás miatt. Többek között azzal rágalmazott, hogy csak azért iszom itt a kávét, mert ingyen van, meg hogy erre egyáltalán nincs jogom. Megelégeltem a dolgot, nem hagytam magam. Felálltam, és a nagy kávé csészét a benne lévő kávéval a kopasz fejére borítottam. A csésze akkora volt, hogy befette az egész fejét. Azt hittem, ezek után az igazgató nem fogad. Már indultam kifelé Milánnal, amikor mosolyogva megszólalt mögöttem az igazgató. Hová, hová? Hát nem hozzám jöttek? Szólt majd, behívott az irodájába. A titkárt meg utasította, hogy mosakodjon meg és öltözzön át. Az irodájában beszéltük meg a részleteket. Az volt a legfontosabb, hogy nézzen meg és mérjen fel, hogy egyáltalán érdemes-e megvenni a pályát. Elmondta azt is, hogy teljesen megbízik a véleményemben. Furcsáltam, mert sohasem szerettem a focit, és a stadionok sem érdekeltek. Ezt nem kötöttem az orrára. Megígértem, hogy mindent megteszek az ügyben. A stadionhoz kis vonattal kellett lemenni, mert az atomerőmű a Fruska gora tetején volt. A vonat sokat kanyargott az erdőn keresztül. Többször is meg kellett állni, mert a kidőlt fák és a lemorzsolódott sziklakövek eltorlaszolták a vágányt. Ilyenkor a mozdonyvezető ment ki megtisztítani és járhatóvá tenni az utat. Míg állt a kis vonat, az egyik pillanatban beugrott mellém egy nő, Robin Hood öltözékben. Ilyat tartott a kezében, a hátán pedig több nyíl volt egy tokban. Előbb arra gondoltam, hogy valami jelmezes produkcióról van szó. Épp meg akartam kérdezni, hogy honnan bukkant elő, amikor szó nélkül átmászott rajtam és kiugrott a szerelmény másik oldalán. Ahogy jött, úgy el is tűnt, mire bármit is tehettem volna. A masinista megtisztította a síneket, és már is mehettünk tovább. Többször is hátra néztem a jelmezes lány után, de eltűnt a fák között. Kicsit lejjebb a vasútvonal mellett megjelent egy barna medve. Amikor mellé értem, integetni kezdett. Mellette ott állt az ismert orosz rajzfilm figura, Mása. Ő is integetett. Most már biztosra vettem, hogy valami filmforgatásról lehet szó. Visszaintegettem, aminek megörültek. Megnyugodtam abban a tudatban, hogy filmet forgatnak a közelben, és türelmesen vártam, milyen figurák fognak még meglepni, míg leérek a stadionhoz. De várakozásom ellenére nem történt semmi. A kis vonat megérkezett a stadionhoz. Kiszálltam, és egy keskeny, gyaloghídon keresztül közelítettem meg a pályát. Nagyon el volt hanyagolva. A pálya majdnem kétharmadán nem nőtt fű. Több helyen a hepehupás talajon víztócsák álltak. A kapufa környékét magas bozót nőtte be. De a pálya állapotáról talán az árulkodott leginkább, hogy a közepén egy 10-15 éves cseresznyefa állt sértetlenül. A kis rozoga bódéból, amely inkább tábori illemhelynek látszott, előjött tetőtől talpig melegítőben egy középkorú férfi. Ennek alapján gondoltam, hogy ő lehet az edző, vele tárgyaltam. Elmondta, hogy elhanyagolt a pálya, mert nincs is csapat. Még a helybeli gyerekek sem játszanak a pályán, ezért feltételezi, hogy olcsón lehetne megvásárolni. Láttam, elég sok beruházást, javítást kell végezni, hogy működőképes legyen, de ez nem az én gondom, majd az igazgató eldönti. Visszafelé ugyanazzal a kis vonattal kellett felutazni a hegyre. Ahogy az lenni szokott, a kis vonat útközben elromlott épp azon a helyen, ahol Mása és a medve integetett. Most nem voltak ott, úgy gondoltam, hogy a produkciót befejezték. Vártam egy kicsit, hát ha a gépész meg tudja javítani a vonatot. Megjelent Sára. Nagy örömmel újságolta, hogy végül is elment a bőrgyógyászhoz, akitől a névjegyet kapta. Tüzetesen megvizsgálta. Nagyon megdicsérte Sára bőrét is, még fotókat is készített róla. Sára elő is vett néhányat belőlük. Nagy részt akt fotók voltak. Be kell vallanom, hogy nagyon szakszerű beállítások készültek. A fény és a testállás erotikus, de nem guztustalan. Nem csak a fotókkal dicsekedett, hanem elmondta, hogy állást kapott egy festőnél, hogy modell legyen. Míg nézegettem a fotókat és beszélgettünk, a gépész sajnálattal közölte, hogy gyalog kell folytatnunk az utat, mert nem tudja megjavítani a kis vonatot. Sára ennek hallatán otthagyott, nem akart gyalogolni, egyszerűen eltűnt. Szerencsére nem volt nagy az emelkedő, és nem is voltunk messze az atomerőműtől. Amikor fölértem, rögtön felkerestem az igazgatót, hogy beszámoljak neki. Az irodában már várt, de nem egyedül. Egy egész bizottságot alakított annak eldöntésére, hogy megveszik-e a pályát. A bizottság tagjai között ott ült Mása és a medve, és a nő, aki Robin Hood öltözéket viselt. Ezen nagyon meglepődtem. Amikor először találkoztam velük, azt hittem, hogy valamilyen produkcióban szerepelnek. Most meg látom, hogy az atomerőmű igazgatóbizottságának a tagjai. Miután beszámoltam, más a medvéje ellenezte a vásárlást. Állandóan azt hangoztatta, hogy az kidobott pénz. Az igazgatónak a végén úgy sikerült meggyőznie, hogy megígérte, lelátót építenek a pálya mellé. Ott a medve kap egy barlangot. Emellett a magyar aranycsapat tagjairól készített plakátot is megkapja. Kiteheti a plakátot a barlang falára. Így mégis megvették a stadiont. A medve beköltözött a barlangjába. Végül neki lett igaza, mert egy mérkőzés sem játszottak ott. Télen, amikor a szél befújta a havat a barlangba, a medve panaszkodni kezdett. Kérte, hogy adjanak neki másik barlangot, és adják el a stadiont.